Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A Brexit-tel fejeztük be, folytassuk is azzal. Rengeteg kérdést felvetett tanár úr itt a műsor végén. Maradjunk egyelőre még az Egyesült Királyságnál, hogy ott mik várhatóak. Ugye Skóciában is elképzelhető, hogy lesz egy újabb népszavazás, bár ezt London nem nagyon szeretné. Illetve érdekes kérdéseket vett fel a két Írország helyzete, ahol most ugye egyedüliként fizikai határ van Észak-Írország, illetve Írország között. Írország ugye továbbra is az Európai Unió tagja maradt. Fölbomolhat az Egyesült Királyság?
Ha az USA-ban lennénk, azt hiszem, hogy önnyert, ez volt az egymillió dolláros kérdés, gratulálok. Én Budapestről nézem, nem Londonból nézem, nem Glasgowból, Edinburghból, stb. Első pont. A jelenlegi helyzetben a skótok szeretnének bennmaradni. A lakosság többsége az Európai Unióban. A lakosság többsége ezt valószínűleg meg is szavazná. London ezt ma nem engedi. Ha politikailag nézem, akkor így van. De ha történelmileg nézem, akkor Johnson után is lesznek kormányok. Második pont. Észak-Írországban van az atomtenger alattjáró központja. Észak-Írországban van a kőolaj központja. Tehát Észak-Írországnak a pozíciói nem rosszak. Egy észak-ír kilépés fölbontja a nemzetközösséget. Jelenleg Johnson azt mondta, hogy kérem, 47 tagú nemzetközösség áll mögöttem, ez az Európai Uniót pótolni fogja. Így lesz? Nem tudom, meglátjuk. Írország. Írországnál bárki bármit mondhat, mert az is lehet igaz, meg az ellenkezője is. Itt a lényeg az, hogy ne kerüljön sor újabb polgárháborúra. Elképesztő mennyiségű fegyver van még mindig kint a lakosság körébe. Mi a probléma? Van az ír köztársaság, Írország. Én végigjártam, a világ egyik legszebb országa, amely katolikus többségébe. És van Észak-Írország, amely többségébe protestáns. Szörnyű nehéz a kettőt összehozni. Ha egyesülnek, Nagy-Britannia nem létezik. Ha ez nem létezik, akkor át kell gondolni a királyság jövőjét. De ezeket a kérdéseket ma fölvetni is életveszélyes, de bármi bekövetkezhet a Brexit után.
Ugye a skót függetlenségi népszavazást volt eddig életveszélyes, idézőjelben az ön szavaival élve, felvetni Londonban, de az írekről még nem nagyon sokat hallottunk. Van egyáltalán szándék az észak-írekbe egyesülni?
Nincs. A protestánsokban nincs. A katolikusokban van. És tessék mondani,
mi a... Emlékszünk arra, hogy az ír miket csinált ott.
Igen, de arra is emlékszünk, hogy az Irával szemben miket csináltak ott. Arra is emlékszünk, hogy hogy osztják meg Írországot az első világháborúban. Mi történik az ír függetlenséggel? Tehát ez megint attól függ, hogy hol indítom a történelmet. Talleyrand egyszer azt mondta, hogy a hazárulás dátum kérdése. Az ír történelem is. Tehát itt bármi bekövetkezhet. Ön mondhat példát, hogy megölték Mountbatten herceget. Igen. De el lehet mondani, a britek mit kegyetlenkedtek. Tehát szörnyű nehéz az ír kérdés. Lehetetlen megmondani, hogy ebből mi fog kijönni.
Ugye én is említettem itt a beszélgetés első részében, hogy nem sokkal adásunk felvétel előtt tartott sajtótájékoztatót a francia elnök, aki úgy fogalmazott, a jelenleginél komolyabb védelmi kapacitást kellene kifejlesztenie az Európai Unió erre nyitott tagországainak, így csökkentve a függőséget a nemzetközi szintéren egyre inkább visszavonuló Egyesült Államok védelmi ernyőjétől.
Ezt én nem mondom magyarul, tessék szeslenni francia fegyvert venni. Biztos, hogy ez a megoldás, tessék mondani.
És akkor én még ezt lefordítom, hogy ugye az Egyesült Államok közismerten leginkább az Egyesült Királysággal van jóban erről a kontinensről.
Igen, és akkor ez egy-két megjegyzés. Egy, nagyon sok autógyár rohan át Londonban, Nagy-Britanniába, mert ettől kezdve a brit piacról könnyebben bemegy az USA piacra, mint az Európai Unióból. Kettő. Mi lesz a britek stratégiai célja? Behúzzák újra Európába az amerikaiakat. Most ön kijavíthat, hogy most is itt vannak. Igen, de még jobban be fogják hozni. Következő. Nyilvánvaló a brit politika célja az lesz, hogy az Európai Uniót megbontsa. Kikre fog idézőjelbe tenni? A skandinávokra, a lengyelekre és a baltiakra. Ez mit jelent? Hogy megpróbálja a V4-eket felbomlasztani. Sikerülni fog? Nem tudom Budapestről megmondani. Ha politikus lennék, mondám, hogy soha, stabilak vagyunk, stb. Egyetemi tanárként azt mondom, hogy a politikában bármi benne van. Franciák. Mi a franciák célja? Elnézést kérek, hát ott vannak a volt francia gyarmatokon. Amelyik független miniszterelnök nem volt hajlandó az ország pénzét francia bankokba tartani, azok egytől egyig meghaltak merényletekbe. Tehát nagyon nehéz a francia politika. Ha én megnézem a migrációt, akkor ebbe óriási felelőssége van a volt gyarmattartóknak. Mit akarnak a franciák? Hogy vegyen mindenki francia fegyvert. Jobb, mint az amerikai, attól függ, hogy miről beszélek. Ebbe a percben mi a brit cél? Hogy a hadipar területén itt maradjon Európába. Mit ad cserébe? Nem tudom, van 11 hónap a tárgyalásokra. Tehát nagyon-nagyon érdekes ma a fegyverpiac, a világon az egyik legérdekesebb, Szaúd-Arábia. Elnézést kérek, az elmúlt 5 évben ez az ország fegyverkezett a világon a leggyorsabban. Az egy más kérdés, hogy ezeket a fegyvereket, amiket vett, tudja-e használni? Hála jó Istennek, nem az én feladatom, hogy ezt elmondjam. Tessék mondani, ki nem hajlandó fegyvert adni Szaúd-Arábiának? Németország plusz 1-2 nap óta Belgium. Ki ad fegyvert? USA és Nagy-Britannia.
Még ezt megfejelem, továbbra is Macront idézem a pénteki sajtótájékoztatóját. A közösségnek, mármint az Európai Uniónak csatlakoznia kellene a francia nukleáris elrettentő stratégiáról folytatott párbeszédhez. Ez mi?
Az, hogy támogassuk a francia katonai kiadásokat, cserébe Franciaország vállalja Európa védelmét.
De ott van a NATO.
Igen, csak olyan NATO-ból a franciák kiléptek a katonai szervezetből, majd visszaléptek. Mi a francia cél, hogy Európát vezessék? Volt egyszer egy De Gaulle, 58-tól 69-ig, aki azt mondta, hogy Franciaország nem Franciaország, hanem áll az élen, és Európa, itt két megfogalmazása volt, a La Manche-tól az Uralig terjed, majd egyszer azt mondta a La Manche-tól Vladivostokig terjed. Tehát megpróbálta kiadni az USA-t, nem sikerült neki. A mostani francia politika nyilvánvaló arra épült, mit mondott Macron, hogy az USA teret veszít. Lehet, hogy igen, de rendkívül lassan. És nem a katonai szektorba veszít teret, hanem nagyon sok egyéb szektorba. Jelenleg a NATO katonai kiadás 74%-át egyedül az Egyesült Államok adja. Tehát a macroni politika, ő azért Franciaországban rendkívül gyenge, ha nem a Le Pen áll vele szemben a választás döntőjében, akkor nem ő a francia köztársaság elnök, ami lett volna, ha a kérdését felejtsük el. Tehát mi a célja? Francia fegyvert eladni Európának, főleg a közép- és kelet-európai országoknak. Ha egyszer nyilvánosságra hozzák majd, hogy a francia fegyvereladások a hidegháború vége után hogy történtek a mi térségünkbe, nagyon sok érdekesség fog előkerülni.
De szintén zárójában jegyzem meg, hogy Magyarország német fegyvereket szerzett be, méghozzá nem is keveset, pont Ursula von der Leyen minisztersége alatt, de Macron gondol...
A válaszom az, hogy igen, de ha megnézem a korábbi magyar fegyverbeszerzéseket, ott azért nagyon komoly francia exportételek voltak.
Mennyire gondolhatja azt, vagy mondhatja azt Macron, hogy ugye az Egyesült Államok térnyerésének szűkülésével, vagy Trump kommunikációja miatt inkább egy önálló európai biztonságpolitikai rendszert kellene létrehozni, egy közös hadsereget kvázi, és hogy akkor ennek lenne a feje a Párizs?
A válaszom az, hogyha én eszel francia köztársasági elnök lennék, kicsi rá az esélyem, én ugyanezt mondanám. A kérdés az, hogy szüksége van-e Európának két katonai rendszerre, az Európai Uniónak és a NATO-ból. A von der Leyen azt mondta, hogy a európai hadsereg legkorábban akkora fog létrejönni, amikor az unokáim fölnőnek. Ebben minden benne van. Tehát fantasztikus, érdekes, hozzunk létre.
Az unokái.
Tudtam, vártam. Picik. Tehát ez hosszabb idő. Nincs realitása. Azt elfogadtuk, hogy a NATO-t az USA vezeti. Azt, hogy a franciák vezessék Európát, ez elfogadhatatlan a németeknek, és nagyon sok egyéb országnak. És mi lesz Macron után? A Macron utáni francia politikai elit, az új köztársasági elnök ugyanilyen stratégiai célokat fog megfogalmazni? Nem tudjuk megmondani.
Ugye Macron, illetve Merkel is már mandátumának vége felé járkál. Ezeknek a tükrében milyen most a német-francia viszony? Mert ugye mindig ez határozta meg Európát.
Én nagyon csúnyát mondok. Volt egyszer egy bonni köztársaság. A bonni köztársaságnak kiváló kapcsolata volt Párizssal. Erről rengeteg irodalom van. Miért? Mert a franciáké volt a politikai és katonai vezetőszerep, a németeké a gazdasági pénzügyi. Ahogy létrejön az egységes Németország, Németország vezeti Európát. Az elmúlt 2-3 évig, amikor Németország meggyengült és vákum keletkezett, a történelemben, ahol vákum van, oda valaki bemegy. És ajánlok egy könyvet, sajnos nem én írtam. 2 évig a Die Welt főszerkesztő helyettese, úgy hívják, hogy Alexander Robin, Merkel mellett volt, és megírta, hogy Merkel 2015-től nem tud mit kezdeni a migráns kérdéssel, és sodródik. A könyv cím az, hogy Die Welt Liebenden. Nagyon jó lenne, ha ki tud németül ezt a könyvet elolvasná. Nagyon sok mindent megértene a mai Európából.
Most akkor ki lesz az erősebb, a németek vagy a franciák?
A válaszom az, hogy jelenleg folyik egy iszabb birkózás. Nekem meggyőződésem az, hogy minden szempontból kivéve Franciaország ENSZ biztonsági tanács állandó tag, második világháború győztes atomhatalom. Ezzel együtt a gazdasági potenciál Berlinben van.
Hogyha már a migrációt említette, volt egy Kurz Merkel találkozó is a hét elején, ahol szintén szóba került a migrációs stratégia, amit még az Európai Uniónak ki kellene dolgozni a következő 5 évben. Hol áll most ez? Mert Merkel továbbra is azt mondja, hogy arányos elosztásban gondolkoznak, és például a tengeri járőrözést is támogatja, miközben mondjuk Kurz nem, és bármilyen kicsi ország is, Ausztria, de oda is sok bevándorló érkezik.
Elég sok mindent kérdezett, próbálok válaszolni. 1. Kurz külügyminiszter volt 2015-ben. Ő közli azt, hogy lezárja a balkáni határokat. Merkel meg tud állapodni, Merkel ugye néppárti CDU. A szocialista osztrák kancellárral, az SP és Feynmannal, de nem tud megállapodni a konzervatív külügyminiszterrel. Ráküldi a mai német államfőt, aki akkor külügyminiszter volt, a Frank-Walter Steinmeiert. Nem tudnak megállapodni. Kurzot Merkel, csúnyát mondok, a Strache ügyel jégre vitte. A Strache ügyet a németek hozzák nyilvánosságra. Pont. Ettől kezdve Kurz meggyengül. Mi a német cél? Hogy jöjjön létre Bécsbe egy kormány a zöldekkel, és nézzük meg, hogy a konzervatív zöld kormány példa lehet-e majd a következő választások után Németországra.
De az őszi választáson nemhogy nem gyengült meg Kurz, hanem sokkal erősebb lett.
Egy picit pontosítok, önnek van igaza, elvileg, gyakorlatilag nem. Kurz tényleg megerősödött, mint néppárt, de személyében meggyengült. Az, hogy a Strache olyanokat beszélt, és ez lejött a világ szinte minden hírcsatornáján, hogy Kurz hogy szeret hölgyekkel összejönni, szeretné kultúráltan fogalmazni, milyen kis szobába viszi el a nőket. Ez nem tett jót neki. Következő megjegyzés. Kurz most elkezdte a tárgyalásokat a Szabadságpárttal. Nem jött össze. A világsajtó ezt kulturáltan kezelte, nem nagyon hozta le, és miután nem jött össze, jöttek össze a zöldekkel, és jelenleg az osztrák politikában az a vélemény, hogy ez a kormány 2 év körül ideig fog fennmaradni, és utána újra megpróbál a Kurz a Szabadságpárttal összeállni, hogy így lesz, vagy nem, 2 évre előre nem tudom megmondani.
De miért jósol ilyen kevés időt? Mert Európában is példát akarnak ezzel mutatni, hogy pont egyébként, amikor megalakult a kormány az év elején, hogy ugye Kurz továbbra is azért a migráció ellen van, illetve a migráció feltartóztatását tűzte ki célul, illetve az Európában másik nagy téma ugye a klímavédelem, és ez a kettő ez most összekapcsolódott Ausztriában.
Elvileg igen, de azért a Kurz profi. Komolyabb tárcát nem adott a zöldeknek. A másik, a két párt közt azért stratégiai különbség van. Tehát meglátjuk, hogy ezt a stratégiai különbséget át lehet-e ívelni, igen vagy nem. De Kurz már számol azzal, hogy 2 év múlva adott esetben a zöldeket lecseréli. Meglátjuk, 2 évre előre ebbe a világban lehetetlen jósolni. 2 év múlva elvileg már nem lesz Merkel. Tehát Kurznak a pozíciói máshogy lesznek. De Kurz a Strache ügy után, amit megint nem hoz elő a világsajtó, meggyengült.
Na most akkor milyen lesz a migrációs stratégiája Európai Uniónak?
Az Európai Uniónak jelenleg nincs migrációs stratégiája.
Kell, hogy legyen.
Kell, hogy legyen papíron. Én ha ad egy hetet és egy szobát, és kapok ételt, italt, én kidolgozom. De a valóságban nincs migrációs stratégiája. Néhány európai ország ma migránsokat akar befogadni, néhány ország nem. A német tapasztalat azt mutatja, hogy a bejövő migránsok 50%-a lesz hajlandó dolgozni 5 év múlva. Addig ezeket el kell tartani. Elnézést, mit mondott Merkel? hogy ahogy véget ér a szíriai polgárháború, a szírek hazamennek. Eszük ágába sincs. Kevesebb, mint 1%-a ment haza migránsoknak. Mit mond Merkel? Hogy aki hazamegy, magával viszi az európai demokrácia modelljét. Ez csacsiság. Én nem akarok durvább kifejezést használni a német kancellárra, de ez egyszerűen butaság. Milyen kormánya lesz Németországnak? A zöldek milyen stratégiát fognak folytatni? Ők adják ki a kancellárt, vagy pedig a CDU-CSU? Meglátjuk. Következő. Hát elnézést kérek, az elmúlt egy éjszaka mit bizonyított? Hogy a migránsok megpróbálnak áttörni a határon. Ez egy békés tüntetés volt. Erre őket fölkészítették. Magyar-szerb határról beszélek.
Nem akartak áttörni, ott letáboroztak.
Addig, amíg a szerbek el nem vitték őket. És hagyd mondjak valamit, ami más, mint amit eddig bárki. Rendkívül korrekt volt a szerb politika, rendőrség és titkosszolgálat. Magyarországot értesítették. Ezeket az embereket éjjel fél kettő-kettő táján elvitték. Én fél éjjel néztem, hogy mi történik, mert reggel be kellett mennem a rádióba és tévébe, és ennek két opciója volt. Az egyik az, hogy elmennek. Ez bekövetkezett. A másik az, hogy megpróbálnak áttörni. Ez lett volna a marokkói modell, nem következett be. De ezek az emberek ott maradnak a határ közelébe, a közelébe jelentett 20 kilométert és százat, és valamilyen módon újra megpróbálnak átjönni, mert hazamenni nem akarnak. Nincs Európának kidolgozott közös migrációs stratégiája.
Az egész helyzetkezeléséhez lehetette köze annak, hogy éppen most Belgrádban tartózkodik Várhelyi Olivér? Ő egyébként az Európai Bizottság bővítés politikai, szomszédságpolitikai biztosa, és Szerbia elvileg az Európai Unióba igyekszik.
A válaszom az, hogy szerb részről lehet. A szerb védelmi miniszter elment, csodálatos beszédet tartott, hogy nem engedi, hogy a migránsok roncsák a szerb-magyar viszonyt. Másrészt nekem meggyőződés, ami a migránsok 95%-a nem tudja, hogy hol van Belgrád. Lehet, hogy rossz indulatú vagyok, mert csak 94, de alapvetően túl nagy különbséget nem látok. Tehát máshogy fogalmazva.
A szerbek tisztában vannak az ő helyzetükkel, a saját maguk helyzetével.
Pontosan, a szerbek számára ma a fő probléma az, hogy Európai Unió igen nem, Koszovó igen nem. A koszovói kérdés szintén megjelenne egy beszélgetés, hogy itt mi fog történni. Tehát az, hogy Várhelyi Olivér ott van, ez a szerb politikát befolyásolhatta. A migránsokat véleményem szerint abszolút nem.
Erre kérdeztem rá, amire választott. Köszönöm szépen, és menjünk át egy kicsit keletebbre, mert ott is van világ, méghozzá Oroszország. Beszéltünk már az Egyesült Államokról, illetve az Európai Unióról is. Alaposan átalakulhatnak az orosz viszonyok Putyin néhány héttel ezelőtt, vagy hónappal ezelőtt bejelentett reformjavaslatait követően, amely rögtön a kormány azonnali lemondásával vette kezdetét. Mi lesz ott? Mert most is volt egy évértékelő beszéde az orosz elnöknek, és ott rengeteg mindent felsorolt.
Én erről írtam egy puskát. Én szeretnék 3-4 mondatot lopni magamtól. Az egyik az, hogy eddig Medvegyev volt a leghosszabb ideig működő orosz miniszterelnök. A másik az, hogy senki nem tudta előre, hogy orosz kormány átalakítás lesz.
Medvegyev sem?
Talán az utolsó percben is kapott egy olyan állást, amivel nem jó az az, hogy kiszúrják a szemét, amire azt lehet mondani, hogy nem bukott akkorát. A következő. Hát volt egy pénzügyminiszter, Kudria, szerintem ember nem hallott róla, és ő az, aki tájékoztatta Putyint a korrupció valós helyzetéről, elképesztően nagyságú, és arról, hogy amit Putyin meghirdetett, hogy nemzeti projekteket kell létrehozni, 2015 májusában hirdette meg, abból semmi nem következett be. A jelenlegi helyzetben Putyin azt mondta, hogy 2019-re az embereknek érezniük kell a javulást. Nem érezték. Következő. Az orosz hangulat rohamosan romlott. Következő, és utána befejezem. Először fordul elő Putyin alatt, hogy a technokraták teret nyertek, és a titkosszolgálathoz köthető emberek, FSB-ről van elsősorban szó, teret veszítettek. Nagyon érdekes, hogy van olyan miniszterelnök helyettes, aki egyszerűen eltűnt. Az orosz kül- és biztonságpolitika eddig sikeres volt. Ezeket az embereket meghagyta Putyin. Azt is látni kell, hogy Putyin eddig ezekről a kérdésekről nyilatkozott. Az orosz gazdaságpolitika alapvetően sikertelen volt, most Putyinnak akarja vagy nem akarja. Kell foglalkoznia ezekkel a kérdésekkel. Következő. Mik a kulcsmondatai Putyinnak? Javítani kell az egészségügyet, az oktatást, a digitalizációt és a demográfiát. Zárójel, Szibéria üres. A kínaiak erre Putyin után igényt fognak tartani? Hogy akarja Oroszország ezt megtartani? Erről beszélgethetünk órákig. Mi a következő? Hogy 2021-ben parlamenti választások lesznek Oroszországban, 2024-ben államfőválasztás. Papíron Putyin nem maradhat, a valóságban, ha akarja, nyilván maradhat, 6 millió módon ki lehet játszani jogszabályokat.
Az alkotmánymódosításnak is része ez, amitől talán most már kilépne, hogy csak két ciklusig lehet valaki államfő, igen, már a negyedikét, igen, negyedik ciklusát tölti.
Igen, de közben egyszer elment miniszterelnöknek, tehát papíron megfelelt a jogszabályoknak, ha egyesül Bielorusszal, abban percben lehet újra, de nem lehet tudni, hogy mit akar Putyin, és azt jó pár évben. Számomra az egész kormányátalakításban érdekes volt, hogy strukturális változás nem következett be. Rengeteg a kérdés az orosz-ukrán kapcsolatokról. Új helyzetbe került Putyin.
Szintén zárójára, mint ahogy ön is szokott fogalmazni gyakran. Ugye az elmúlt hetekben fölütötte fejét világban ez a koronavírus, és elég furcsán, vagy pontosabban elég radikálisan reagáltak rá az oroszok. Ők mindenkit kiutasítanak, minden külföldit kiutasítanak, aki adott esetben magas lázzal rendelkezik, és sokakat pedig az ön által említett Szerbiába száműzik, hogyha szintén sarkosan fogalmaznék. Ezek hangulatjavító bejelentések voltak, vagy van mögötte valami?
Az én problémám az, hogy eddig meghallgattam X-tucat szakértő véleményét a koronavírusról. Ezek olyan orvosok, szakemberek, akik nálam ezerszer jobbak. Én a biztonságpolitikai oldalához tudok hozzászólni. Egy, a koronavírus rendkívül gyorsan terjed. Kettő, a kínai adatokról újra kiderült, hogy a töredékét hozzák nyilvánosságra. Itt ugye jöttek olyan adatok, hogy amerikaiak csinálták, millió álhír jött be, de azért ma már a nyugatiak úgy számolnak, hogy több mint 300 ezer ember kapta el a koronavírust. Senki nem meri leírni, de ezzel
pár százról van szó hivatalos.
Most már több tízezerről, de az még mindig nem 300 ezer. A tény, Kínába a koronavírus kezelését átvette az állambiztonság. Már nem az egészségügyminisztérium csinálja. Erről egy szó a világ sajtóban nincs. Mondom durván, a Pekingben lévő nagykövetségek szakdiplomatáit már arra utasítják, Moszkvából, Washingtonból, Londonból, stb., hogy ne az egészségügyminisztériumban menjenek be, hanem a legnagyobb minisztériumban, az állambiztonságiba, mert ők kezelik az egész problematikáját a koronavírusnak. Nyilván ez a járvány is véget fog érni. A kérdés az, hogy milyen áldozatokkal. Rendkívül érdekes az egész ügy, és amit mondtak, hogy meg tudjuk állítani, ez a legszebb utópia. Tessék megnézni a japán partjai előtt lévő hajót, ahol pillanatok alatt elterjedt. Tessék megnézni jó pár európai országot, ahol csúcs technika van, és elterjedt. Lásd Németország. Tény az, hogy az európai egészségügyi rendszer sokkal jobb, mint a kínai. De nem tudtunk védekezni a koronavírus betörésével szemben.
Biztonságpolitikai vagy egészségpolitikai jövője lesz ennek?
Mind a kettő. Mind a kettő, elnézést kérek, egészségpolitikailag nyilván a szakorvosok csodálatosak, de biztonságpolitikailag megmondani, ez meddig fog tartani, ez egy szörnyű nehéz dilemát jelent.
Köszönöm szépen a beszélgetés. Műsorunk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Műsorunk meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, valamint az infostart.hu oldalon. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Köszönöm figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.